keresés, hogy én azt a különben szerintem nem egyszerű feladatot kaptam a vezetőnktől, hogy az ima közösségről beszéljek, és az a gyanú, ahogyan itt hallgattam a testvéreket az eddigiekben, hogy azért többeknek bőven van tapasztalata erről, úgyhogy én csak arra fog törekedni, hogy valamilyen rendszer szerint mégis összefoglaljam, és aztán hát ha, sőt biztos, hogy elindulnak a gondolataik a testvéreknek. A módszerem az volna, hogy mesélnék egy csomó történetet, tapasztalatokat, hogy mi az, ami nem az, hogy mi az, ami nem ima közösség, aztán mesélnék arról, hogy mi az, ami az, aztán lenne néhány basic ige, ami az ima közösséggel kapcsolatos, és a végén pedig az, hogy mi a cél. Ez a módszer, hogyha a testvérek azt hallják, hogy azt a mondatot mondtam, hogy mi a cél, akkor már reménykedhetnek, hogy ma már lefekhetnek aludni, mert akkor befejezzük, jó? Úgyhogy ezt csak azért mondtam előre. Elvileg ez szól. Tehát meg hallani egy kis kontúrt adott. Jó így? Jó. Szóval kezdjük a tapasztalatokkal, az, hogy mi az, ami nem az, és azt az alcímet adtam ennek a pontnak, hogy a tévhiteink az ima közösséggel kapcsolatban. Rögtön egy olyan történetet hadd meséljek, amit annak idején Győr János mondott el, pont ima közösséggel kapcsolatban mondta ezt el, segíteni akart bennünket abban, hogy mi az, ami ne történjen meg. Még a Békés Csaba ifjúsági is időkből mesélte, hogy elég sokan voltak akkor már együtt, ezt biztos tudják a testvérek, hogy az ő idejében Békés Csabán elég nagy létszámú ifjúság volt ott is. És az egyik lány az ima közösségben, majdnem 100-an voltak együtt, elkezdett egy bűnvallást tartani, ahol elég szaftosan előadta a részleteit annak, hogy ő mit csinált, le kellett állítani. Mert nyilván ez nem tartozott senkire. Nem tartozott volna senkire, egy tévedés történt, és hát meg kellett állítani ezt a dolgot. Aztán egy másik történet, ami a saját életemben volt már, szerintem van annak egy 15-20 éve, hogy helyszín voltam egy reformátusok által szervezett gitártáborban, és nem tudom, Bödger Antal lelkész ismerésre volt a testvérek közül. Ő kedves srác, különben akkor is az volt, akkor még ő is a szárnyait próbálgató fiatal emberként, és az történt, hogy ő evangélizált azon az estén, szerintem jó alkalom volt, különben ő bizonytalan is volt egy kicsit saját magával, hogy ő nem is alkalmas erre minden, és ott vergődött, és ez egy picike hely, nem tudom, valaki volt már helyszín a testvérek közül. Ez egy picike hely, gyakorlatilag onnantól kezdve már csak a nagy orosz birodalom van, meg ott esetleg az a repülőgép egy 20 éve, meg, szóval egy, de egy nagyon kis, szép kis falucska, és ott fönn van egy ilyen református hely, amit a néhai lelkész, a Viktor Isti bácsiék alapítottak, aztán az ő házuk lehetett. És az történt, hogy véget ért az első estén véget ért az evangelizáció, mindenki kiment, egy lány ott maradt. A padban ülve, lehajtott fejjel, a kezére hajtott fejjel, és akkor hát ott maradt Anti is, én is ott voltam, én csak a gitárt pakoltam el, aztán odaültünk a lány mellé, és hát finoman, óvatosan próbáltuk őt kérdezni, hogy hát mi a helyzet, hogy tudunk-e valamiben segíteni, vagy hogy akar-e imádkozni, és semmi válasz nem volt. Eltett így egy fél óra kb., tehát azért tűrőlem próbáló idő volt, és nem aludt, tehát nem horkolt vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen így meg volt ott állva csöndben. És akkor mondtam Antinak, hogy figyelj, akkor szerintem imádkozunk. És nem kellett őket megmozdítani, hogy figyelj, erre bemegyünk, becsukjuk az ajtót, fönn majd lepihensz, vagy ilyesmi, tehát hogy ne itt aludjon a templom, mert este van. De nem mozdult, tehát sem olyan volt, mintha megkövült volna. És tehát ilyen sokkos, transzos állapotban volt, így utólag visszagondolva erre, hogy mitől, azt nem tudom. Hát elkezdtünk imádkozni, és emlékszem, hogy hogy az imádság közben én azt mondtam, hogy az Isten Úr Jézus üzze el azt a lelket, aki ezt a nőt itt megkötözi. És hát eltért, hogy még van begörcsölt, mert nem, meg sem moccant, semmi se történt. És aztán végül az lett a vége, hogy gyakorlatilag fölemeltük a lányt, és a hón alá bebújtunk, mind a ketten, és úgy mentünk föl, hogy ülve maradt. Tehát míg fölértünk, egy 100 métert mentünk így fölfelé egy lombon, ő ülve maradt, olyan állapotban volt. Följöttünk a szobájból, letettük, és akkor ott kisimult, és el is múlt minden ilyen görcs. Viszont én velem nem állt szóba egész héten, tehát került a találkozásokra. A Bödger Anti pedig azt mondta, hogy fia, azért túl bátor te, Szabi. Én nem mertem ezt megfogalmazni. Mondom, fia, mit akartál megfogalmazni, hogy mit kértünk volna itt most ebben a helyzetben? Nem tudom, én azt gondolom, hogy ez nem volt ima közösség, pont amiatt sem, mert hát még közösség se volt ebben egyáltalán. Aztán egy másik, viszonylag rossz élményemet hadd mondjam el, a teológián, mikor jártam, eléggé szét voltunk zilálódva a lelkiség szempontjából, tehát többféle hőfokon izzott, hogy úgy mondjam, a társaság. Volt, aki nem is izzott, vagy nem tudom. Ezt egyáltalán nem tenném szóvá különben, de tény, hogy akkora éhség is volt, hogy voltak emberek, akik elmentek, és a városokban akkor ébredező ilyen kis szabad keresztény gyülekezeteket meglátogatgatták. És ennek se volt túl jó az eredménye, és erről hadd meséljek egy kicsit. Nyilván nem fog se neveket mondani, se helyszíneket, van, amelyik még most is megvan. De emlékszem arra, hogy amikor hogy tartottunk azt hiszem szerdánként vagy keddenként ilyen ebéd utáni időben egy kis találkozást a legnagyobb teremben, ott beszélgettünk, imaközösség is volt, és az ottani egyik élményem volt az, hogy illetve rendszeresen visszatér élmény, amikor aztán egy idő után nem jártam ebbe az alkalomra, hogy én szédültem. Tehát ott voltunk, meghajtott fejjel ültünk, és úgy éreztem, hogy az egész terem forogna velem, hogy csak hány igen nem lett tőle. És én a magam számára ezt úgy azonosítottam, de hogy ez valami más lélek, ami itt megjelenik, valami fertőzés van a levegőben, és én abban nem szeretnék részt venni. Ma is lelkészek ezek az emberkék, szolgálnak is, nem nagyon vagyunk közösség, barátok vagyunk, de nem vagyunk közösségben egymással. Hogy miért lehetett ez, nekem ez volt a gyanúm, csak én gondoltam ezt, lehet, hogy csak én értem így, és én vagyok extra érzékeny, vagy csak én képzeltem, az is lehet, csak én képzeltem. Azt tudom, hogy többször volt azóta ilyen bizonyos helyszíneken, tehát olyan helyeken, ilyen ellenőrizetlen helyeken, vagy közösségekben volt ilyen érzés, és pont beugrott ugyanez, ez az érzés, meg persze a gondolat is ezzel kapcsolatban. A közösség meg felbomlott. Aztán mondok még, ami szerintem nem az, tehát ami nem ima a közösség, vannak ezek a leimádkozók. A testvérek szerintem tudják, hogy mire gondolok, nem? Tehát mondjuk ima héten vagyunk, mindenféle felkezetből ott vannak, és akkor vannak a nagy májer imádkozók. Szerintem ezt te a szóval tetted az előbb. És hosszan mondják, és akkor emlékszem arra, hogy már valamelyik lelkész úgy kezdte az ima közösséget vezetni, hogy testvérek, inkább két szót értelemmel. Tehát egyből elő volt bocsátva. Ugye van, aki meg nem egy olyan gyakorlott imádkozó, az meg sem mer szólalni. Tehát valakivel belefolytották a szót ezzel a dologgal. És tényleg az első világháborútól napjainkig szólt a történet. És hát persze volt, hogy a ragozással minden probléma volt. Tehát ment, mondta, azt hitt, hogy neki mondania kell. És azt sem éreztem ima közösségnek. Igen. A versenyimádkozók, így is szoktam nevezni ezt a dolgot. Hogy emlékszem arra, amikor a Gagu után voltam még lelkész, hogy a baptisták között volt egy pár ember, hát nagyon lelkesek voltak, hogy igyekeztek a gyülekezetet talpon tartani, mert elment a prédikátoruk, aki előtte összeugrasztott őket az egész faluval, sikeresen, egy mozdulattal gyakorlatilag, pont egy ima héten, és akkor ott is volt olyan ember, aki szívesen imádkozott nagyon hosszan, ilyen sírós, hosszú időre eztet imádság. Szerintem ismerjük a testvérek ezt, hogy már a saját imádságán sírja el magát. Szerintem sikerült úgy elmondanom, hogy nem csak nekem áll fel a hátamon a szőrettől a dologtól. És nem is működött. De valami miatt azt hitték, hogy mert az hatásos. Aztán emlékszem, volt egy élmény, még Győr Jánosékkal, Suhanc koromban voltunk egy nagy ilyen felekezetközi keresztény rendezvényen, szabadtéren lett volna, egy nagy koncert lett volna, és elvert az eső. És az egészet elverte. És emlékszem arra, hogy nagy körökbe álltak kézen fogva a keresztények, és imádkoztak, hogy ne essen az eső. És hogy ez én belőle milyen érzés váltott ki, akkor már hívő fiatal emberként, hogy nem tudjuk elfogadni, ezt el kell engednünk, hogy ez most nem fog megtörténni, ez az alkalom. És ott álltak bőri gázba, fogták engedni, és imádkoztak, hogy múljon el az eső. És nem múlt el az eső. És még egy ilyen élmény, az teológus koromból volt egy kis ifjúsági körünk, Vác, meg Rád, meg akik még csatlakoztak, és lent nyaraltunk a Balatonon, és a strandon megfulladt egy kínai gyerek a vízben. És hát ugye kihozták a partra, ott egy csomó ember dolgozott rajta, próbálták felijeszteni, mentünk mindenki, mi meg félrehúzottunk a fiatalok, és imádkoztunk, hogyha Isten akar, akkor támaszta őt föl, hogy adjon neki újra életet, és nem, meghalt, behúzták egy zsákba, behúzták a cippet. És emlékszem, hogy ez mennyire drámai volt, nem beszéltünk utána többet erről a fiatalokkal, de hogy van ilyen is, és ezt azért mondom csak el, mert van olyan is egy ima közösség, vagy ima közösségnek látszó dologban, amikor ilyen kudarc van. És még mondok még példát, ugye vannak, akik a formákra esküsznek, vagy az igéket értik félre, vannak a jól imádkozók, meg a rosszul imádkozók, vannak az uram, azok, nem tudom, a testvérek voltak olyan közösségben, úgy imádkozik, hogy a mondat elején is, meg a végén is mondja, hogy uram. Mintha az egy ilyen lélegzetvétel volna neki, azt mondani kell. És nem is imádkozik, mindig úgy. És engem ez is zavart, emlékszem, vagy amikor Jézus nevében a végén, tehát mindegy, elmondjuk a kérdésünk is, a végén Jézus nevében ámen. És nem működik. Vagy a pozitív megvallás, hogy rajta nem újjék, Istennek is kiadta a parancsot, mintha a Szentlélek nem lenne egy nagyobb szellem, mint én, mintha irányítani kellene, mintha a mozgásáért én felelnék, ez hátamon felhasználott a szövegtől is, mintha rajtam múlna. Engem ezek zavarnak, úgy érzem, hogy nem vagyunk egyek ezekkel a technikákkal élőkkel. Még egy dolgot hadd meséljek el, és az egyik fejét most, aztán a másik fejét közben majd. Szintén Galga után történt, a már jól fölborzolt kedélyű baptista testvérekkel volt egy összeakadás, amikor mi szerettük egymást meg, szerintem értékeltük is egymást alapvetően. Imahetet szerveztük volna megint, és eljöttek, azt hiszem három vagy négyen eljöttek, ültünk az imateremben nálunk, és beszélgettünk, hogy akkor kéne tartanunk együtt ezt az imahetet, és milyen jó lenne. De ők már akkor 3 vagy 4 éve nem jártak ima hétre, mert azt mondta nekik az akkori prédikátoruk, hogy az ökumené az ördögtől van. És úgy be voltak hetszerve, hogy egyszerűen nem semmit, tehát nem tudtak nyitni. Közben azt hadd mondjam, hogy Galga úton az imahetek igazi evangelizációs alkalmak voltak. A legjobb prédikációkat a római katolikus lelkész bácsi tartotta, mert őszinte volt, alázatos és egyszerű. És hiába hívta nagy sztárokat, most direkt nem fogok nagy neveket mondani, ismerjük a testvérek őket. Fő se készültek, nem azt az igét vette, ami ott alma napról volt, csak eljött az haknyozott egyet, mert bocsánat nálunk. A római katolikus lelkész pedig őszintén prédikált. Én akkor épültem. Nagyon jó alkalmak voltak, semmi liturgizás, semmi máriázás, semmi katolikus, semmi olyan nem volt, ami miatt egy baptista ne érezte volna jól magát az alkalma. De mit mondtak? Azt mondták, hogy akkor jönnek csak el az alkalomra, hogy ha úgy lesz, ahogy ők szeretnék, tehát hogyha ők vezethetik az alkalmat. És mondtam, hogy figyeljetek, itt már van egy bevett módszer, nincs liturgia, elolvassuk a Zsoltárt, imádkozunk, mindig valaki más a szolgálók közül, valamikor a gyülekezetből olvassa fel valaki, de akkor itt nem szólhat az Úr. Azt mondták, de akkor itt nem szólhat az Úr. És akkor mondtam nekik, hogy akkor most menjetek haza. Ezt nem hitték el, akkor megint mondtam, most menjetek haza. És addig mondtam, míg hazamentek. Nem emeltem fel a hangomat, meg semmit, nem. Így, ahogy most egymáson. Szerintem ez elég szigorú már így, nem? Hazamentek, azért visszakiáltottak az ajtóba, hogy az Úr áldjon. Én is mondtam, hogy nektek, titeket is. És majd a történet másik felét elmondom később. Mi az, ami az? Tehát ami ima közösség. Először is, hogy azt mondjuk, hogy az imádság az imádás. És azt hiszem, hogy ezt soha nem szabadna figyelmen kívül hagynunk, hogy az imádság az imádás. Az az egyes számú vázlatpont, hogy az imádás. Dicséret, hódolat, és utána az, hogy bűnvallás, könyörgés és alázat. És a legvégén odaítanunk az is, hogy kapcsolat. Tehát az imádság az dicséret, hódolat, bűnvallás, könyörgés, alázat és kapcsolat. És a sorrend különben mindegy, de elő szerintem a testvéreknek több tapasztalata van. Leborulás az Úr előtt együtt. Együtt valljuk, hogy most le kell borulnunk az Úr előtt. Azt hiszem, hogy jó dolog, hogyha ez beépül az alapbeállításba. Tehát az életünk alapbeállításaiba. Családban, gyülekezetben, két ember kapcsolatában. Amúgy is van beszélgetés köztünk, Isten is közöttünk. Szerintem a testvérek is így járnak kellnek, nem? Valami történik, már mondom is. Ahogy jöttem idefelé, úgy éreztem, hogy suhan alattam az autóram, köszönöm, hogy ez még működik ez a kocsi. 666.666 kilométer van benne, pont most itt fordult, le is fotóztam a sok hatost, itt Pilis Vörösfálon a lámpánál, pont ott volt a hadrapatos. És suhan! És hát köszönöm uram, még ez még suhan. Vagy nem tudom, látták-e ma a testvérek, hogy volt Isten ujja. Látták? Azt nevezzük Isten ujjának, amikor a felhő kilúkad, és ott átsüt egy kicsit a nap. Pont olyan, mintha lenyúlna. És engem mindig ez úgy megvidámít, ez csak ilyen természeti jelenség, és nem kellene túl nagy jelentőséget fordítani, de azt mondom, vagy hányszor van az, hogy megbotlok és nem esek el. Uram, valaki ki akarta engem gáncsolni, de te nem akartad, mert most még valamit el kell végeznem. Ez mindig olyankor van, amikor mondjuk sűrök forog az ember a gyülekezetben, majd lesz mondja alkalom, fővel költöz a nagy cifrán, és belépek a gödörbe. Ugye? És ismerjük ezt az érzést. És mondom, ez az alkalom nagyon jó lesz, uram, már láttam, valaki nem szeretné, hogy meglegyen, de nagyon jó lesz. És számtalan ilyen van, szerintem mi a testvéreknek vannak élmények ezzel kapcsolatban, hogy hogyan beszélünk amúgy is ő vele, és meg hát dicsérem is, meg hát adok, és nem felejtem el naponként. És ha leülünk az autóval, ha kiszállunk, akkor minden. És olyan jó, hogyha ez olyan alapbeállítás lehet, és nem valami rutin, vagy ilyesmire gondolok, hanem hogy ez működik. És hogyha magától érthető helyzet lenne, mondjuk egy találkozó lezárására, egy beszélgetés elé, mögé, autóba ülve, és bármikor, amikor eszedbe jut. Emlékszem, hogy annak, hogy tartottunk egy ifjúsági hetet, az volt a címe, hogy nem mindegy, hogy imádkozás közben sörözni, vagy sörözés közben imádkozni, ugye? Ugye ez megvan ez a különbség. Hát mert imádkozás közben sörözni, az egy kicsit fura. Tudunk ilyenről. De fordítva előfordul, hogy valaki leülök sörözni, és odafajul a beszélgetés, hogy hát lehet, hogy most már nem a saját véleményemet kéne mondanom. És szeretném, uram, hogyha itt bekapcsolódnál a dologba. És ugye amúgy is remélem, hogy azt mondtam, de hogy ott egy segítségű hívás. És hogy mire gondolok, hogy nem kell, hogy ájtatos legyek. Tehát nem arra gondolok, testvérek, ez egy póz, amit felvettem, én ilyen szent imádkozós ember vagyok, nem erre gondolok, egyáltalán nem, különben szerint az látszik is. Tehát nem kell semmilyen képmutatás, nincs módszer, de ha azt érzi valaki, hogy imádkozni kellene, akkor imádkozni kell. Ha fogom a csövet a buszon, akkor ott, de hogyha valakivel, és emlékszem arra, az egyik ilyen legkritikusabb szitu egy hídgyűlökezetes sráccal volt, együtt voltunk katonák, nem egy helyen, csak találkoztunk Vácon az állomáson, ő is be volt öltöz a mundérba, meg én is, elkezdtünk beszélgetni, számomra akkor egy évvel időse volt, mert nagyon jól gitározott, emlékszem a suliba, és elkezdtünk beszélgetni, és úgy ragyogott, akkor tért meg. És aztán beszélgetésünk attól függetlenül, hogy körülöttünk egy csomó ember volt a vonaton, gyakorlatilag egymással szembe ültünk egy boxba, és ott imádkoztunk. Nem úgy, hogy most a többieket ott leimádkozzuk valahonnan, hanem hogy nem zavartak, hogy úgy mondjam. És ott megvolt ez a közösség. A másik kérdés, hogy aztán mikor végeztem a teológián, addigra már ki voltam, hogy kiáltva az ördög másodhegedűsének, hogy azt tudják a testvérek, hogy abban a műfajban evangélikus lelkésznek lenni, az nem egy hálás dolog. Tehát, hogy addigra őt is átformáltam már a kör, amiben tartozott. Többet nem imádkoztunk együtt. Ne légy ájtatos, nem kell a képmutatás, nincs módszer, de ha azt érzed, hogy imádkozni kellene, ne fosd el, és persze lesz, hogy majd nem érti. Megvan az intimitása az Isten imádásának, és persze megvan a nyilvánossága is, ebben is, mint mindenben, ami a hívő életünkben megjelenik, jó dolog, ha van bennünk szeretet, és van arányérzék, tehát hogy ne terheljem túl azt, aki mellettem van, de alul se terheljem. Tehát, hogy azért az, én tudja, hogy én az vagyok, hogy keresztény vagyok. És tény, hogy közülünk is sokan levecsülik az imádkozásnak a lehetőségét. Azok, akik még nem imádkoztak igazából. Tehát mi nem próbálták valójában. Az ima közösség érvényét és sikerét és jelentőségét nem az adja, hogy teljesült-e minden ott elkért dolog. Tehát minden kívánság. De ezt tudjuk, testvérek. Az ima közösség lelki kapcsolódás egymáshoz is az összetartozásnak a tapasztalatát ajándékozhatja. És még egy dolgot ide írtam, hogy kényszerítő erő. Ez is egy nem túl régi tapasztalatom. Az 50 éves születésnapon a feleségem szervezett nekem egy ilyen meglepetés bulit. Nagyon jól sikerült, mert teljesen leesett az állam. és hát megpróbált meghívni ebből elmúlt 50 évből néhány fontos emberkét, aki jó barátom volt itt, ott, amott, bármilyen felekezetből. Páran el is fogadták a meghívást, és például Győr Jánosék is ott voltak, szinte az egész család. És a legvégén pedig még a mostani baráti körömből, ilyen énekkorból is megjelent egy család kisgyerekekkel, egy másik születésnapra érkezve, de addigra már ott tartottunk, hogy ültünk kint a teraszon, két gitár, meg beszélgetés, idéztük fel a régi emlékeket, és mondta a János, hogy akkor Szabi, úgy te is úgy mondtad, hogy akkor imádkozunk, ugye? Hát igen. És akkor ima közösség volt, és többen is imádkoztak, és akkor a megérkező vendégházaspárból is az asszonyka, ők katolikusok, és ezt el is mondta az imádságból. Tehát ő szóval tette azt, hogy miért imádkozik, meg azt is, hogy hát milyen jó, hogy itt tudunk ilyen testvéri közösen. És azért volt jó ez, mert nyilván nem kellett volna neki imádkozni, nem akart volna, de úgy érezte, és miközben imádkozott, a számunkra kiderült, hogy ők így gondolkodnak. Azért ez nem tűnt fel. Sokat beszéltünk, meg ha utazunk valahol ez a kórus, akkor nekem ez a srác a szobatársam szokott, és mindig olvasok este ígét, és hát veszi az adást, de azt nem tudtam, hogy ők közösségbe is járnak, katolikus közösségbe, de hogy működött. Tehát kényszerítő erőnek érezték, jaj, mások is imádkoznak, akkor nekünk is kell. És belekerültek így a közösségbe teljesen. A közös imádság, az ima közösség, hitvallás és bizalom. Akivel imádkozom, a hitemről is értesül. Hát elmondom előtte, hogy mit kérek. A Böttgeranti ezen tudott mit kezdeni. Most már szerintem tudna, akkor megijedt ettől még jobban. Együtt az Úrral és együtt egymással. Ugye ez a gyülekezet jellemzője is kellene, hogy legyen. Vagyis az ima közösség az a gyülekezet lehetősége, a szolgáló gyülekezetnek a lehetősége, az egymás felé szolgáló és a kifelé szolgáló gyülekezetnek a lehetősége. Tapasztaltam és nem értem, hogy amikor valaki hívő nem akar együtt imádkozni, nem tudom, a testvéreknek volt-e már ilyenjük. Nekünk terényben volt egy olyan bibliakörünk, ami mindenféle náció volt. Tehát volt benne, én voltam az evangélikus, volt benne református, volt benne Dávid kulcsás, ilyen új pünki vonulat, meg pünki, rendes pünki, és mindenféle népség volt ebben. Nagyon-nagyon jó barátok voltunk egymással, de néha volt ilyen ima strike, hogy úgy mondjam. És lehetett érezni, hogy valamit mondani, de nem akar, mert nem tart minket méltónak arra, hogy velünk együtt imádkozzon. És szerintem ez nem érvényes. Azért nem érvényes, testvérek, mert amikor ima közösség vagyunk, ha az tényleg az, akkor megszűnnek a különbségek. Valóban megszűnhetnek a különbségek, csak a fejemben vannak. És Isten irgalom az onnan, aki odaültette ezeket a különbségeket, amit egy ima közösségben nem tudok félretenni. Hát ott az Úr előtt vagyunk, nem egymás előtt. Vagy pedig csak bohóckodás van folyamatban. Ha az Úr előtt vagyunk, akkor az ő tekintélye számít igazából, és ezt jó átélni. Még egy élmény, amiben még dolgom van, elég sok dolgom. Mi Nógrádban egy hagyományosan gondolkodó gyülekezetben vagyunk, ahol az ér valamit, ha a pap imádkozik. Tehát az az imádság az igazi. És akkor én ezt úgy vettem le ezt a dolgot, hogy nem tűnt fel elsőre, mert amúgy a bibliórán nagyon úgy beszélnek, olyan dolgokat mondanak, amit azt gondolom, hogy jól ki vannak képezve, és hogy ha így is gondolják, így működik, akkor ez nagyon jó. De amikor számon kérik, hogy tisztelni, ezen a vasárnapon nem imádkozott a betegekért, maguk imádkoztak, nem? Nem kell magának is imádkozni a betegekért. Jó, és azóta minden vasárnap imádkozom a betegekért, de mondtam azt is, hogy de testvérek, másnak is szabad. És akkor van ez, hogy na jól imádkozott, hogyha úgy lett, ahogyan, meg nem jól imádkozott. Látjuk, hogy jobban van a főnöki, az már poénkodás. És emlékszem, pont a nyáron történt egy ilyen, hogy szeretünk volna elmenni az ifjúsági körre egy kis kirándulásra. Ki volt tűzve a nap is, azt hiszem, hogy keddi nap, és az imádságban foglaltam, hogy Uram, hogyha akarod, hogy elmenjünk, akkor attól jól legyen az idő, ne essen, az első hat tudjunk elmenni. Erre az ajtóban az egyik négy, akivel szeretjük egymást, azt mondja, hogy te tisztendő úr, azért az eső is kellett volna, mondja így. És az volt a csoda azon a napon, hogy elmentünk reggel kirándulni ilyen 9 óra felé, hazaértünk ilyen 11:30-12, és akkor leszakadt az ég. És akkor mondta a Teri néninek, mikor jött másnap Bibliára, mondom, Teri néni, az is lett, amit maga akart, meg az is, amit mi. Úgy lett, hogy Istennek mind a kettő tetszett, de maga is elmondhatta volna, hát magát is meghallgatta volna, úgyhogy így alakult. azt kellene megtanulnunk, hogy amikor a lelkész imádkozik, és ez szerintem egy ide tartozik ez a témához, amikor a lelkész imádkozik, az is lehet ima közösség, ha én vele vagyok, ha vele tudok lenni. És mele kell vele menni az imába, vagy csak kritizálom, hogy na már megint nem imádkozott azért. De amiért imádkozott, azzal mele kell vele együtt menni, hogy nekem is az célom-e. Egyetértek-e? Ha egyetértek, ima közösségben vagyok vele. Lehet, hogy én nem szóltam egy szót sem. Sőt, tovább vihetem magammal a hétre, hogyha hallottam egy engem is megmozdító ima célt. Befejezem a előbbi történetet. Az történt, hogy hát az ima hét az nem jött össze a baptistákkal. A katolikusokkal igen. És ez mindig olyan alkalom sorozat volt, ami után még 3-4 nap, 5 nap múlva, és a boltban még szóvá tették, hogy ez az ige volt, nekik az hogy esett, működött. És szerintem a baptisták is hallhatták, hogy jó volt, meg hogy olyan, ilyen szíveket átüzesítő alkalmak voltak, meg testvéri volt az egész, mert tényleg annyira baráti volt. Ezek voltak, barátiak voltak ezek az imaheti alkalmaink, és tavaszra szerveztek egy eseményt, ahol megint ők jöttek hozzám, és azt mondták, hogy hát szeretnék meghívni az újpesti harangzenekar, szerintem tetszett tudni, hogy mi ez, ugye? Ez a, mindenkinek van egy vagy két harangja, és a megfelelő idő a megfelelő harangot meg kell kongatni. Jól összehozza a csapatot, akinek van füle, és akkor akik ezt csinálják. És hát ugye azt szerették volna, minél többeket érint, a baptista imaházban nem sok ember fér, megkérdezték, hogy nem jöhetnének el hozzánk az evangélikus templomban, onnan persze. Megtelt a templom, és addig van volt nekik újra prédikátor, ők egy idős bácsa, Lovas András, nem tudom, a testvérek nem ismerik el, nem a református, aki itt van valahol a Budán, hanem ez egy idős, már nyugdíjas baptista prédikátor, meghalt 2-3 évvel ezelőtt. És ez az András egy nagyon-nagyon türelmes, jó lelkű ember volt. Egyből megtaláltuk egymással a hangot, és hívtam őt prédikálni ilyen evangelizációra is, amit szoktunk tartani ott az utcán. Megnyomta a gombot a gépen, mondta András, megnyomja a gombot, mert a következő verszakjon a dalban, és ott volt a legközelebb, és ő is jött erre az alkalomra, hogy mit se tudott erről az összeakadásról, és amikor elkezdődött az alkalom, ki volt terítve az asztal, ott voltak a harangok, ott voltak az emberek, tele volt a templom, és hát mégis én vagyok a házigazda, és mondtam, hogy tesszük azért, mielőtt ezt elkezdenénk, szeretnék valamit mondani itt a gyülekezetnek, itt szeretnék én bocsánatot kérni a baptista testvérektől, hogy a imaheti szervezkedésből hazaküldtem őket. Megserezdültek. Tehát most vagy nem hallották, vagy én nem hallottam, vagy nem tudom, megserezdültek. Az alkalom lezajlott, a prédikátor egyből vette az adást is, tényleg nagyon jó meleg hangú alkalom volt, ő is így beszélt, és nagyon testvéri volt. Kimegyünk a templomból, vége van az Isten tiszteletnek, sütike, zsíros kenyér, hagymával. Odaállok a baptista fiatal emberek mellé, akik ugye szervezik a gyülekezetet, hogy hát kicsit beszélgetünk. Második mondat az volt, de azért nem elítés. Aztán mondom, akkor ezt a falatotos lenyelem, azt lassan elolva dolgot, mielőtt megint fölmegy a pumpa, és így is tettem. Ez történt. Amúgy szeretjük egymást, csak hogy tehát vannak, akiknek nincsen más témájuk, tehát nem működik egyszerűen, valami berögződött, ő csak lenyomta a pauze gombot, a beszélgetés, azt felengedte. Ennyi. Nem lesz ima közösség, így szerintem. Aztán az volt az érdekes, hogy mielőtt eljöttem a Golgotáról, az utolsó egy-két hónapban voltak olyan alkalmak, amikor ők hívtak engem, hogy tartsak egy bibliórát, vagy ilyesmi. Tehát, hogy végül is valahogy azért helyreállt, sose volt ez így megbeszélve. Néhány igét, ilyen basic igéket, amik ide tartoznak ehhez a témához. Máté 18:19-20, bizony mondom nétek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ugye jól ismerik, ezt szoktok idézni, testvérek, kis létszám a Bibliórák, mindig idézik ezt az igét. Ez Jézus ígérete, és nagyon bátorító mondatok ezek, de vajon halljuk-e, és itt nem akarunk most negatívkodni, meg minden, mert nyilván ez így van. Csak azt halljuk-e ezekből a szavakból azt is, hogy azt is mondja itt a mi Urunk, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy mi ketten ennyire egyetértsünk. Nagyon-nagyon ritka. És pedig milyen jó ígéret kapcsolódik ehhez. És ez csak kettő, és van három, az már csoportdinamikai tétel. Azt mondják, hogy a kispapokat azért engedték hármasával sétálni, mert három már nem egyezik meg. Kettő megegyezik, három nem egyezik meg. Hát, de megegyezik különben, csak nehezebben. A szekularizáció, ami ennek a mai világnak a közhelyiségig ismételt kínja, megjelenik már ezen a szinten is. Azért nem tudunk egy akaraton lenni, mert mi köze hozzá annak a másiknak, hogy én mit akarok. A hívők között is van ez. Hogy ne felejtsük a büszkeségét, ami bekúszik mindig a gondolkodásunkba, ez az én szolgálatom, ez az én ötletem, ez az én dalom. És már nem így fog menni a dolog. Nem közösködöm. És ugye itt kell kapcsolódni a Jézus nevében való kérésről való beszédnek. Ugye az előbb már ezt mondtam, hogy szerintem ez egy jó félreértett ige. Bizony-bizony mondom néktek, ez János 14:12-14. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Mit jelenthet az ő nevében kérni? A Jézus szó az egy varázsige a mondat végén? Én nem gondolom, hogy ez így lenne. Elmondom, amit akarok, és a végén hozzáteszem, hogy Jézus nevében, és akkor meg kell, hogy történjen. Hát én szerintem sikerült úgy mondani, hogy halljuk, hogy ez nem így működik. Hány embernek a hite tört meg amiatt, hogy ez így nem működött? De ez volt a tanítás. Valakinek a nevében lenni nem azt jelenti, hogy azonosulni a gondolkodásával, azonosulni vele. És egymással se tudunk legtöbbször. Még a feleségemmel is azonosunk egymás gondolatával. Bocs, csak néha. De hogy annyira, hogy ugyanazt akarnánk, vagy hogy ugyanúgy akarnánk ugyanazt. De persze ez nem baj, mert azért kell ugye a szeretet, mert szeretünk is egymást, ami a különbségek ellenére való befogadást is jelenti ebben az esetben. Jézus nevében lenni és tenni és kérni az vezetettség. Vezethet engem? Vagy lehet, hogy éppen csak most kezdünk ahhoz az imádságban, hogy elkérjem a vezetést. És legtöbbször odáig jutunk egy ima közösségben, hogy oda viszik Isten elé a kéréseinket, mindenki a maga módján, a maga elképzelését, a maga bátorsága szerint, hogy mi mindent mer kérni, a szavát, és jó esetben nem rásütjük a végén, hogy Jézus nevében, hanem azt mondjuk, hogy bár lennénk ebben is egyek, hogy legyen meg a te akaratod. Talán azt kellene a végére mondani, mert az Jézus nevében van, az biztos. És legyen ima közösség a hálaadással is, amikor megismerjük az ő akaratát, és amikor megtudjuk a választ, ugye a kettő ugyanaz ebben a szituációban. És bárcsak keresném minden helyzetben az ő akaratát az életemben, és átitatna az ő gondolkodása, és azt kérni, ami tényleg az ő nevében van, legtöbbször nem jutunk idáig. Ez nem a kereszténységnek a működés képtelensége, testvérek, hanem a kereszténység megváltása szorultsága igazából. És ő tudja. Ő tudja, és megállapítja, és eldönti, hogy az ő nevében kértem el. Nem kell nekem hozzátenni. Ő tudja, hogy ezt az ő nevébe kértem. Ha az ő nevébe kértem. És nem ez baj. És még egy mondat az ima közösség indítékaként, ugye Pálnak a szava nem konkrétan erre vonatkozik, de erre mindenképpen érvényes. A Római Levél első fejezet 11-12. verse. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, és mostan a testvérek, ezt figyeljük meg. Ez olyan, mint egy kanál tejszínhava az emberek a szájába, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által. Nagyszerű. Hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Ezt mondja nekik, ezt írja nekik. Hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által. És akkor mostan az a mondat, testvérek, ami után mindenki reménykedheti vége ez az estének, az ima közösségnek a céljai felé is tekintsünk egy percre. Az elsődleges cél szerintem az egység. És szerintem nem is kell ezt nagyon kibontani. Ez a szó itt sem uniformizált gondolkodás jelöl, hanem készséget az együttműködésre. Az az egység, hogy készen vagyok együttműködni a másikkal. Az imádság, a közös imádság ezt Jézusra tekintve lehetővé teszi. Aztán, ami az ima közösség céljai között van, az, hogy hát tudjuk, hogy vannak közös témáink. ezt megvallhatjuk Isten előtt is. A közös tapasztalataink az Úr előtt, azok nagyon közel visznek bennünket egymáshoz. Aztán van itt egy súlyos szó, konfliktuskezelés. Akivel együtt imádkozol, azzal valószínűleg nem tudsz kiabálni. Sőt, a legjobb helyen kopogtattok azért a békességért, amit ember nem tud elérni, de Isten ki tud munkálni, mert neki van hatalma a szíveink felett. Neki nincs hatalmunk a másik szívek felett, nem is kell, hogy legyen, de neki van. És ő megszeríthet engem az ő számára, és őt megszeríthető az én számomra. Akivel együtt imádkozom, azzal együtt szelídülök. A békesség egyik elérési útja, ez is az imaközösség célja. És még egy mondatot ideírtam, hogy Isten előtt állva minden másképpen látszik. Hát még leborulva Isten előtt. Erről bizonyára van már a testvéreknek tapasztalata. Én egyet szeretem volna ezzel kapcsolatban elmondani.